Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 83. napja tart az orosz-ukrán háború, és talán a mai nap az egyik legfontosabb. Elesett Mariupol, a város, amely az ukrán ellenállás szimbólumává vált az elmúlt közel 3 hónapban. Gyakorlatilag folyamatosan bombázták az oroszok az elmúlt időszakban. Több tízezren haltak meg az ostrom során, a beszámolók szerint tízezrek menekültek el. Mit jelent az azovgárdisták kapitulálása katonai, gazdasági és pszichológiai értelemben? Meddig tart a háború? Valóban addig, amíg Vlagyimir Putyin akarja, vagy az elképzeléseit felülírja az egyre gyengülő orosz harci morál, vagy a szilovikok, azaz az erőhatalmi szervek képviselői döntenek, és mit jelent a jelenlegi kontextusban a NATO bővítés? Erről beszélgetünk ma a Naprakészben Vigóczky Máté György, Oroszország szakértő, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének Oroszország kutatója a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, örülök, hogy itt lehetek.
Szergej Sojgu már április 21-én bejelentette Mariupol elfoglalását, de az Azovsztál ostroma, ahol az utolsó védők elbarikádozták magukat, csak most ért véget, most adta meg magát az Azovsztál zászlóalj. A szemünk előtt zajló háborúnak ez egy fontos momentuma. Mit jelent Mariupol elesése? Miért volt fontosabb ennek a városnak az ostroma, mint a Kijev ostroma, mint a főváros ostroma?
Kezdeném a legaktuálisabb dologgal, és akkor utána kicsit a big picture-re rá tudunk nézni. Én nemrég érkeztem Orosvásárhelyre, és gyorsan még elfutottam a sajtóhíreket, hogy mit lehet tudni arról, hogy most az Azovsztál vagy Mariupol védői végül is megadták-e magukat, és amennyit nagy valószínűséggel ki lehet most jelenteni, az, hogy 264 sérült katonát szállítottak el biztonságos helyre, még az oroszok által megszállt helyre, és őket majd ki fogják cserélni orosz hadifoglyokra. Tehát még vannak valószínűleg az Azovsztál területén ukrán védők. Ez nem azt jelenti, hogy ők még tovább akarnak harcolni, valószínűleg először a legsürgősebb segítségre szorulókat szállították el, és majd ezután lehet szó a még megmaradt épségben lévő védőknek az evakuálásáról. Ez azért fontos, mert az Azovban szolgáló ukrán katonákról azaz egyébként nem teljesen megalapozatlan kép alakult ki, hogy ők szimbolizálják az ukrajnai úgymond nácizmust. És ez egyébként Oroszországban a jelenleg dúló háborúnak az egyik legfőbb indoka. Tehát, hogyha magát, az azovistákat le tudnák győzni, az már egy nagy szimbolikus győzelem lehetne az oroszoknak. Viszont igen, azt látni kell, hogy nem csak, hogy Kijevet nem sikerült elfoglalnia az orosz hadseregnek, meg Harkovot nem sikerült elfoglalnia, de Mariupolon belül az Azovsztál gyár létesítményt sem. És ez egyrészt kínos a Moszkva számára, másrészt itt még súlyos erők voltak lekötve az orosz részről, akiket nem lehetett teljes számban átdobni katonailag fontosabb területekre. Tehát volt orosz megközelítésről egy olyan álláspont, hogy el kell foglalni, és meg kell semmisíteni az azovistákat, viszont az idő miatt kicsit sietni is kellett, mert bizonyos katonai célokat meg el kell érni. Például a Donbaszban lévő ukrán erők katlanba zárását. És ezt addig nem lehetett megcsinálni, amíg ugye vannak védők Mariupolban. Tehát lehet, hogy az oroszok is most egyrészt akarják azt mutatni, hogy ők képesek a megegyezésre, de talán azt is, hogy jó, akkor tudjuk le ezt a mariupoli ostromot, és akkor teljes erővel forduljunk rá a Donbaszra, ami szintén nem úgy halad, mint ahogyan azt például az orosz hadsereg állapota tudatában az oroszok is, meg a nyugati tervezők is elképzelték.
Tehát most 16 óra 10 perckor a beszélgetésünk adásba kerülése előtt, mintegy egy órával még nem lehet kijelenteni biztosan azt, hogy elesett az azovsztáli acélelő erőmű, ahol a pincerendszerekben meghúzták magukat az azov zászlóalnak a harcosai.
megbízható híreket, amelyeket mind a két oldalról megerősítenek, ebben a háborúban másfél-két napos, jobb esetben egy napos késéssel lehet tenni. Egyelőre én csak azt látom biztosnak, hogy a súlyosan sérülteket elszállították, és elvileg még az elmúlt 24 órában bizonyos amerikai kutatóközpontok még jelezték, hogy itt voltak heves harcok, bár én úgy gondolom, hogy most van egy ilyen területre koncentrált tűzszüneti megállapodás, elszállítják először a sebesülteket, és utána valószínűleg napokon belül, amíg megmaradt épségben maradt védőket. Tehát mondom, ezt még egy-másfél nap, és hogyha az ukrán fél is megerősítette, akkor biztosan fogjuk látni.
Mariupol elesésével közelebb kerülünk a háború végéhez, vagy ez a háború, ez, még mindig azt mondhatjuk, hogy addig tart a háború, amíg Vlagyimir Putyin akarja, hogy tartson ez a háború?
Én úgy látom, hogy az orosz fél részéről ugye el kell érni egy olyan célt, amire azt lehet mondani, hogy na, ez egy győzelem volt. És megérte ezért harcolni, megérte ezért
nem ezt is tudom. Elvárja az orosz nép, hogy bejelentsenek egy győzelmet? Az orosz nép hogyan viszonyul ez a háborúhoz?
Szerintem egyébként mindegyik nép elvárná, hogyha a saját vezetése indítaná egy háborút, és aztán azt például nem tudná úgy lezárni, hogy azt győzelmnek lehessen, vagy valami részgyűlözelemként lehessen értékelni. Szóval ezt minden nép elvárja. Az orosz lakosság, hogyha lehet ilyet mondani, hogy van egy átlagos orosz vélemény, iszonyatosan sokszínű az oroszországi nép is, de az ország nagy része támogatja ezt a speciális katonai műveletet. Azért mondom a speciális katonai művelet, mert az oroszok is így hívják, igen, és a közvélemény kutatások, amikre egyébként szakértőként lehet hivatkozni, hogy igen, itt van, hogy hány százaléka támogatja a műveletet az oroszok Oroszországban. Ott is úgy teszik fel, hogy ez nem háború, hanem speciális katonai művelet.
Tehát nem csoda, hogy támogatják, hisz az állami média egy valóságos burokban tartja.
Igen,
őket.
Tehát egyrészt van egy óriási Ukrajna ellenes média fölény, viszont arra akartam az előbb kiukadni, hogy támogatják ezt a műveletet, de amikor rákérdeznek, hogy mi a célja a műveletnek, akkor már nem tudják megjelölni, hogy mi is a háborúnak a célja. Tehát mondjuk most a nácitlanítás, vagy az oroszok védelme, vagy a NATO bővítésnek a fenntartóztatása. Tehát ilyen 20-20% mondja, hogy ez a cél, vagy az a cél, vagy amaz a cél. Támogatnak valamit, de nincs egy egység, hogy az mi. Plusz, amit már mondtam, hogyha már benne vannak egy háborúban, vagy egy ilyen műveletben, akkor abból úgy kell kivonulni, hogy ez ne legyen egy nagy megaláztatás. És egyébként nagyon érdekes, hogy az átlagember talán így nyugaton azt gondolná, hogy Oroszországban mondjuk a legkiszolgáltatottabb, vagy a legszegényebb társadalmi rétegek támogatják a legjobban a háborút, de egyébként a moszkvai középosztályban készült felmérések egy része azt sugallja, hogy azok a társadalmi rétegek, amiknek sokkal nagyobb megtakarításai vannak, például sokkal ellenállóbbak a nyugati szankcióknak, tehát vannak tartalékaik, amiket fel lehet élni, ők jobban támogatják a műveletet, pont azért, hogy jó, nem mennek olyan jól a dolgok, de érjünk el valami célt, hogy arcveszteség nélkül vonuljunk ebből ki. Nekem még vannak tartalékaim, én még életben maradok, nincsenek olyan nagy egzisztenciális kihívásai, mint például a legszegényebb rétegeknek. Nem tudom, ez érthető volt-e.
De számomra az nem érthető, ez érthető volt. Az nem érthető számomra, hogy itt mi a cél. Én bevallom, 83 nap után sem látom, hogy mi a cél Oroszország részéről. Itt nagyon sokszor, vagy egyre gyakrabban hangzik el a Novorosszia kifejezés az elmúlt időszakban. Most ez a cél?
Amikor indult ez az invázió, több célt is megjelölt a Kreml, és ezek a célok egyébként folyamatosan változtak. Attól függően, hogy hogyan állt a harci helyzet, és valószínűleg, hogy a háttérben a diplomácia az milyen sikereket ért el. Tehát az egyik ilyen cél volt a nácitlanítás.
Na most, de ez mi?
Ez az, Nem, tehát nem tudni, hogy ez pontosan mit jelent, de ennek van egy előnye is. Bármire rá lehet azt mondani, hogy na ez volt a nácitlanítás. Tehát valószínűleg az elején az lett volna a teljes nácitlanítás, hogy jó, akkor a teljes kijevi kormányt eltávolítjuk, és mondjuk egy bár kormányt helyezünk oda. Viszont 83 nappal később nácitlanítás lehet az is, hogy elfogadtuk Mariupolt. A kettő között érezzük a különbséget, de mivel nincs egy ilyen meghatározott fogalom, hogy nácitlanítás, ezért bármire rá lehet fogni. NATO bővítés megállítása, tehát hogy Ukrajna ne legyen NATO tag. Erre egyébként a kijevi vezetés hajlik, tehát eddig benne volt az alkotmányban, hogy NATO tag lesz.
De az a NATO elég világosan elmondta, hogy szó sem lehet erről.
Egyrészt a NATO-nak van egy nyitott ajtó politikája, tehát hogyha valaki szeretne oda jelentkezni, akkor a NATO fogadja ezeket az országokat, viszont rengeteg olyan feltételnek kell megfelelnie egy jelentkező országnak, amikkel jelenleg és a közeljövőben, hát inkább mondjuk úgy, hogy a beláthatatlan jövőben Ukrajna nem fog rendelkezni. Tehát szerintem ez egy olyan kérdés, amit a NATO is jobban kommunikáltott volna, hogy rendben, fogadjuk Ukrajnát, viszont olyan rengeteg reformon kell átesnie az országnak, hogy nem belátható, hogy mikor lesz tag. És talán ezzel Moszkvát is jobban meg lehetett volna nyugtatni. Egyébként az a irónia Oroszország még 2014-es támadásában Ukrajna ellen, hogy 2014 előtt, ha jól emlékszem, az ukrajnai lakosság harmada támogatta az ország NATO csatlakozását. Ez a mostani háború után már felment 75% fölé. Tehát pont azért, mert veszélyeztetve érzik magunkat Oroszországtól, szeretnének a NATO-hoz tartozni.
Hát ez ugyanaz az effektus, mint amit láttunk Finnországban, illetve Svédországban, de hát szeretném, ha beszélnénk erről, de maradnék egy picit még a már említett Novorossziánál, hisz a nácitlanítást azt nem tudjuk, hogy mit jelent, a Novorossziát viszont tudjuk, hogy az mi.
Kezdetben egyébként nem is ezt a kifejezést használták, hanem tehát a mostani invázió február 24-én indult el, és előtte 21-én vagy 22-én is ismerte el a Kreml az úgynevezett Donyecki és Luhanszki népköztársaságokat, mint független országokat, és akkor az volt a nagy kérdés, hogy milyen határok mentén ismeri el őket. Amikor kikiáltották, illetve elismerik a függetlenséget Moszkvában, nem volt meghatározva, és utána szépen lassan derült ki, hogy ezek az országok igényt tartanak, idézőjelben az országot, igényt tartanak a teljes ukrajnai Donyecki és Luhanszki oblasztra. Tehát ilyen kvázi megyékre van osztva Ukrajna, és szeretnék az egészet maguknak. Az ő szemszögükből Ukrajna megszállásolat tartja ezeket, és Oroszországnak segítenie kell ezeket felszabadítani. Tehát ez volt orosz szemszögből egy másik kitűzött cél. Az, hogy ebből bejött az, hogy Novorossziá, az kicsit ilyen történelmi húrokat pengett meg. Amikor az 1700-es években az orosz birodalom elfoglalta ezeket a régiókat, és kijutott a Krímfélszigetig, meg a Fekete-tenger partjára, rengeteg várost akkor alapítottak meg, tehát Szevasztopolt, Odesszát, akkor hittek ezt a területet ilyen új Oroszországnak. És erre vissza utalva volt már 2014-ben is egy ilyen Novorossziá projekt. Tehát volt egy projekt a Krímre, amit látjuk, az működött, és volt egy projekt Kelet-Ukrajnára. És ott is először azt próbálták meg, hogy a krími forgatókönyvet lejátsszák, kikiáltja itt is a Novorossziá függetlenségét, és aztán kéri a felvételét Oroszországba. Viszont nem volt akkor támogatottsága ennek a projektnek a helyi lakosság körében. Ezért többszöri módosítás után végül is az lett, hogy ilyen kvázi el nem ismert országok jöttek létre. És most egyébként újra felmerült, hogy ezek az országok akár csatlakozhatnának Oroszországhoz, és hogy új ilyen kvázi népköztársaságokat, tehát ez a herszoni népköztársaság ki fognak kiáltani. Viszont, és ezzel kapcsolatban egyébként azt is megpedzegették, hogyha itt lesz egy összefüggő terület a Krímtől Kelet-Ukrajnáig, akkor ez lehetne egy ilyen új Novorosszija. Viszont látni kell, hogy ezek egyrészt nehezen haladnak, tehát nincs meg a helyi lakosságban a támogatottság. Nem is biztos, hogy Oroszországnak jelenleg van képessége még egy ilyen áll népszavazást is tartani. Plusz az, hogy már az invázió kezdete óta, nem tudom, ilyen 2-3 hetente így felötlött, hogy például Donyeckben és Luhanszban szavazzanak arról, hogy felvételőket kérik Oroszországba. Vagy nem tudom, havonta voltak hírek, hogy jó, akkor most lesz a népszavazás arról, hogy legyen-e herszoni népköztársaság. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azért nem valósítottak meg, mert vannak nehézségek a helyszínen. Másrészt lehet, hogy Oroszország is úgy akar kicsit hozzáállni, hogy például a herszoni népköztársaság tervét akár még el is tudja jövőben dobni, azért cserébe, hogy mondjuk Ukrajna lemondjon a Krímről. Tehát, hogyha már elismerjenek a idézőjeles népköztársaságnak a függetlenségét, vagy éppenséggel elismeri azt, hogy mostantól az Oroszországi Föderáció része, onnantól már nincs visszaút. Egész addig, amíg ez meg nem történik, még játszogathat azzal, hogy vagy elismerem, vagy nem, vagy lemondok ennek a területnek a megszállásáért valamiért cserébe, vagy nem.
Transnistria része lehet ennek opcióként? Felmerült egy magasrangú katonai vezető, nem jut eszembe a neve, mondta azt, hogy miért ne lehetne a Transnistria is nek az új Oroszországnak a része.
Igen, ha jól emlékszem, Minyekejev volt a neve ennek a katonának, akinek a bejelentése nagyot ment a magyarországi sajtóban, nagyot ment a nyugati sajtóban, de ő nem egy fontos figura. Tehát azért nem ugrik nekem se eszembe a neve, mert se előtte, se azóta igazából nem is hallottam róla. És bejelentette, hogy lehet, hogy elfoglalják Odessa környékét is az oroszok, és ezzel hozzáférésük lesz Transnistriához, ami ugye egyébként Moldovának a része. Tehát ez egy senki által nem ismert ilyen szakadály köztársaság. Azért kezeljük a helyén. Nagyon jól hangzott ez a mondat az oroszok részéről, most ezt is időzőjelben mondom, tehát a médiát ezzel nagyon sikeresen befolyásolták, viszont tehát el kellene Odesszát foglalnia az oroszoknak, hogyha egyáltalán bármit szeretnek ott Transnistria környékén csinálni. Transnistriában ugye orosz barát vezetés van, és 1500 fő körüli az ottani, hát békefenntartóknak a száma, a békefenntartót ismét idézőjelbe kell mondani, mert ilyen helyi erőkről van szó, akiknek nagyon alacsony a harci értéke. Tehát azért 1500 fővel nem nagyon lehet semmilyen támadást elindítani, és mondom még egyszer, Odesszát kell elfoglalni a Oroszországnak ahhoz, hogy hozzáférjen. Tehát én úgy gondolom, hogy Oroszország részéről azért van fontos ennek a frontnak az emlegetéséről, meg ennek a lehetőségnek az emlegetéséről, hogy tovább rontsa a Kijev és Moldova közötti kapcsolatokat egyrészt, másrészt bizonyos katonai erőket vonjon el az ukránok részéről, hogy azokat ne a frontra küldjék keletre, hanem nem tudom, aggódjanak a transznisztriai dolgok miatt, és akkor küldjék oda a védőerőket.
Vigocki Máté György, Oroszország szakértő, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének az Oroszország kutatója, a Naprakész vendége, a 83 napja tartó február 24-én kitört orosz-ukrán háborúról, bocsánat, különleges katonai hadműveletről beszélgetünk. A múlt hét végén igencsak optimista nyilatkozatokat hallhattunk ukrán részről, nyilván ezt is megszokhattuk, hogy az ukránok igencsak optimisták, de Kirilló Budanov vezérőrnagy, ő azt mondta, hogy fordulópont következhet be augusztus második felében, és az aktív harci cselekményeknek az öme az idén véget ér. Ez kötelező optimizmus, vagy azzal magyarázható, hogy azért azt el kell mondanunk, hogy az orosz harci morál az nem olyan magas, mint ahogy azt február 24-én reggel képzeltük.
Az, hogy ki milyen pozitív vagy negatív híreket ad ki, az nyitott, és igen, kötelező, hogy pozitív híreket kell mondani, pozitív hozzáállást kell mutatni mind a két fél részéről. Ennek nagyon könnyen megérthető logikája van. egy támadásban lévő, vagy egy védekezésben lévő fél nem mondhatja azt, hogy bajban vagyunk.
De hát ha lehámozzuk a kötelező sallangot, akkor mit kapunk?
Akkor ukrán részről?
Igen.
Vannak részsikerek, viszont tehát a jelenlegi részsiker az az, hogy az oroszok visszavonulnak Harkiv környékéről. És ezt könnyen el lehetne úgy adni, hogy ez egy ukrán siker. Bizonyos értelemben persze ukrán siker, mert hogyha valamit orosz kudarcként látunk, akkor az automatikusan ukrán siker. De egyébként nem azért vonulnak vissza az oroszok, mert nagyon erős lenne az ellentámadás az ukránok részéről, hanem valószínűleg azért vonulnak vissza itt az oroszok, mert Kelet-Ukrajnába, tehát még délebre vonják el a csapataikat. Természetesen Ukrajnának fontos a morál fenntartása, ezért fontos annak a hangsúlyozása, hogy itt ellentámadások jönnek. Nem tudni, hogy ezek az ellentámadások mennyire lesznek, vagy lehetnek erősek. De annak a sugallása fontos, hogy ezek nagyon komolyak lesznek. Amit viszont lehet látni, hogy orosz részről egyrészt sok dolgot elkalkuláltak, politikai szinten, de katonai szinten is, és jelenleg továbbra se tudnak komoly katonai sikert elérni. Szépen lassan azért valamennyire tud Kelet-Ukrajnában haladni az orosz hadsereg, viszont azzal, hogy például megérkeznek a nyugati fegyverszállítmányok, szakértői körökben egyre nagyobb a bizonyosság, hogy hamarosan paritásba kerül az ukrán védelmi erő és az orosz támadó erő. És azért, hogyha valaki megtalál egy másik országot, például legalább 2-3-szoros emberfölényben kell lenni. Ez most az oroszok részéről egyébként nincs meg.
Hát a matek azért még mindig nekik kedvez.
Igen, azért, mert azért sokkal nagyobb hardware készleteik vannak, és hogyha ember, vagy az élőerő részéről közelítjük meg, Oroszországban nincs hivatalosan háború, ezért nem is rendelhetnek el általános mozgósítást. Az is egy kudarc beismerése lenne, hogyha lenne egy általános mozgósítás, de sokkal több embert lehetne mozgósítani az orosz részről. Ukrán részről itt vannak például ezek a területvédelmi erők. Ők nem annyira jól kiképzett katonai egységek, mint a sorozott erők. Eleve őket, amennyire én tudom, tényleg csak annyira képezték ki, hogy a lakóhelyük környékét meg tudják védeni. Viszont ők részt vesznek itt a kelet-ukrajnai harcokban. Feltételezni lehet, hogy azért annyira nem nagy a harci értékük, és a minap le is váltották a területvédelmi erőknek a vezetőjét. Tehát ez is azt sugallhatja, hogy nem úgy mennek ott a dolgok, ahogyan azt eltervezték. De nem tudjuk, hogy milyen ukrán veszteségek vannak, mert valószínűleg súlyosan lehúzná az ukrajnai társadalom ellenállását, hogyha látnák, hogy milyen veszteségeket szenvedtek el eddig. És nagyjából ukrán részről nagyjából ennyi. Az oroszok részéről ugyanezt a politikát lehet látni, hogy ott is csak szinte hurra optimista hírekről lehet beszélni, viszont vannak ilyen nagyon Kreml párti katonai bloggerek, akik ilyen Telegram csatornákon például megosztják a gondolataikat, és azért a körükben is nagyon sok kritika fogalmazódik meg mostanság, ami hát egy ennyire központilag irányított Oroszországban egy háborús körülmények közt azért tehát bátor dolog felhívni negatív dolgokra a figyelmet. Például Kelet-Ukrajnában még azokat a még Oroszországban se ismert kisvárosokat se sikerül elfoglalni, mint például Szeverodonyeck, és nem sikerül az ukránoknak átkelni az itt lévő folyókon, nem sikerül mélységben kialakítani hídfőállásokat, tehát ezek kínos teljesítményt jelentenek, és erre már pro-Moszkva katonai bloggerek is felhívják a figyelmet, tehát azért itt lehet látni, hogy a szakmai körökben egyre nagyobb az elégedetlenség, és azért látják, hogy nem úgy mennek a dolgok.
Valóta forradalomig azért nem kell elmenni.
Nem olyan az orosz politikai rendszer, hogy itt lehetne egy katonai pucs, az alapján, amilyen alapján eddig az orosz történelem volt. Tehát Oroszországban a katonai pucs, hogyha a katonaság részéről közelítjük meg, az szinte elképzelhetetlen. Az, hogy a politikai elitben, tehát az előbb említett, vagy a műsor elején említett szilovikok környékéről valaki pucsot kíséreljen meg, én nem gondolom, hogy ez is valós lenne, hogyha itt lesz valamilyen átállás, és az is egy ilyen a központ által levezényelt hatalomátadás. Tehát Vladimirovics megbetegszik, és átadja a stafédabotot valakinek az elitből, aki ezt a politikát, vagy ezt a háborút tovább fogja vinni, de például sokkal nagyobb kompromisszumkészséget fog tanúsítani. De én nagyon meglepődnék, hogyha itt lenne egy 180 fokos változás.
Ha már kompromisszumkészség, van lehetőség ön szerint a békére az Interfaxnak? Ma azt mondta Andrei Rudenko, a külügyminiszternek a helyettese, hogy itt szó sem lehet semmiféle tárgyalásokról, az ukránok eljátszották az utolsó lehetőségeiket, elvesztették a bizalmukat, stb.
A politikai elit, az orosz és az ukrán politikai elit nyilatkozataiból egyelőre azt lehet látni, hogy mind a két fél folytatná még a háborút, tehát mind a két fél úgy elhozza, hogy ezért itt még vannak tartalékok, és az oroszok, mint már többször említettem, nem értek el olyan célt, ami után érdemes lenne azt mondani, hogy jó, akkor itt most álljunk meg. Az ukránok meg még úgy állnak hozzá, hogy tehát most, mintha ellentámadást tudnának indítani, tehát lehet, hogy még fel tudják azokat a területeket is szabadítani, amiket legalább február 24 óta szálltak meg az oroszok. Tehát például Herszon környékén, Zaporozsiától délre, ott az oroszok megerősítik az állásaikat, tehát például arra számítanak, hogy itt ellentámadás lesz, és védekezni fognak. Tehát én úgy gondolom, hogy egyik fél se elégedett a jelenlegi állapotokkal, és én úgy gondolom, hogy itt még egy akár több hónapig elhúzódó háború is lehet, de mondom, ezt arra alapozva állítom, hogy nem lehet látni, hogy a két oldalon milyen veszteségek vannak. Tehát ezt a politikai tudja csak.
Ez a háború, ez véget érhet egyébként béke nélkül, és amikor azt mondom, hogy béke nélkül ér véget a háború, akkor arra utalok, hogy kialakul egy 2015-höz hasonló állapot, hogy a szembenállás az nem lesz annyira heves, mint amit most látunk, és még akár egy tűzszüneti megállapodás is megköttetik.
Én úgy gondolom, hogy a tűzszüneti megállapodás az, ami valós célként itt most lehet látni, vagy valós forgatókönyvként. Egyébként egy tűzszünet után jöhetne egy béke megállapodás. Nem látom azt, hogy itt egy olyan kompromisszum születhetne a két fél közt. Én hogyha most valamit valószínűsíteni kell, akkor azt mondanám, hogy lesz egy tűzszünet. Például az akkor fennálló frontvonalak mentén, és aztán ez egy nagyon alacsony intenzitású háború lesz, ugyanúgy, mint 2015 után volt, 2022-ig.
Tűzszünetet említünk, viszont most nincs tűzszünet, és a legfrissebb hír az, hogy az oroszok Iszkander rakétákat lőttek ki Finnország határáig. Ez mit jelent? Ez egyértelmű válasz a finn, valamint svéd bejelentésre, hogy NATO tagok lennénk?
Többfajta megnyilatkozás van ezzel kapcsolatban egyébként az orosz a politikai elit részéről. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb vezető, vagy a legfontosabb szereplőre, Putyinra kell figyelni ebben a kérdésben. Ő tegnap a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének csúcs találkozóján azt mondta, hogy nincs baj a svéd és finn NATO csatlakozással, azzal van gond, hogyha ezeknek az országoknak a területére NATO erőket telepítenek, vagy csapásmérő erőket, rakétákat fog vinni a NATO. Tehát viszont a külügyminisztérium azt hiszem helyettese teljesen mást mondott, több olyan nyilatkozat is született, akik azt mondják, hogy itt meg kell támadni Finnországot. Jó, ezek ilyen harmadrangú politikusok, de az orosz politikai rendszerben azt kell nézni, hogy az elnök mit mond.
De hát ha azt nézzük, hogy mit mond az elnök, akkor akkor elhangzott az is, hogy a mostani háború, amelynek, bocsánat, különleges katonai hadművelet, amelynek szemtanúi vagyunk, az annak az egyik oka az, hogy a NATO az túl közel került Oroszország határaihoz, és maga Putyin emlegette fel nem is olyan régen azt az ősígéretet, hogy egy hüvelyknyit sem keletre.
Mielőtt válaszolok a kérdésre, szerintem mi nyugodtan hívjuk háborúnak. Én ezelőtt csak azért ragaszkodtam ez a művelethez, vagy ez a speciális katonai művelet kifejezéshez, mert az orosz közvéleménykutatásokat akartam bemutatni, de ez egy háború. Ez egy totális háború, amit Oroszország indított. Hát amilyen kérdést feltett, először is nagyon jól hangzik ez az ősígéret a NATO részéről. Oroszország el tudja adni, hogy ő itt egy naív fél volt, illetve akkor még Szovjetunió egy naív fél volt, és neki mindent megígértek az amerikaiak, de semmit nem tartottak ebből be. Azért azt el kell mondani, hogy ilyen NATO ígéret nem volt. Az a lényeg, hogy mit ígérnek írásban. A mai orosz diplomácia és a szovjet diplomácia is nagyon profi volt, hogyha bármikor elhangzott volna ilyen ígéret, jelezték volna, hogy oké, nagyon jó, ezt akkor most írjuk le.
Egyébként elhangozhat ilyen ígéret, figyelembe véve, hogy a NATO az egy konszenzusos szervezet, és most valamennyi NATO tagállam nevében még Amerika sem ígérhet ilyet.
Igen, ez a másik, hogy tehát egy ország is meg tud vétózni egyébként egy NATO-hoz csatlakozó országot, viszont egy ország meg nem tudja megígérni, hogy nem fog bővülni. Tehát ez nem egy ország dönti el. És egyébként persze, akármilyen elhangozhat egy ilyen akármilyen súly találkozón, de hát most a diplomácia az úgy működik, hogy amit leírnak, arra lehet hivatkozni, és az történt meg. Most, hogyha akármilyen dolgokról van szó, utána kimennek, dohányoznak valamiről, ott eldiskurálnak, és akkor esetleg ilyen félszavakkal elmondják, hogy jó, igazából arra fogunk törekedni, hogy ne bűvüljön a NATO, erre utólag nem lehet hivatkozni. Tehát ezt le kellett volna írni az orosz félnek. De ettől függetlenül ez az orosz propagandának egy nagyon fontos szerepét.
De ez az orosz propaganda, ez kiváló táptalajra lelt egyébként Erdélyben is. Tehát Erdélyben is ön Magyarországról jön, nem tudom mennyire van tisztában az itteni viszonyokkal. Én nagyon-nagyon sok embertől hallom, hogy hát a NATO a hibás, hát Washington hibás azért, ami történik Ukrajnában. Hát megmondták, hogy nem fognak Oroszországhoz közeledni, és lám, közeledtek, hát maguknak keresték a bajt.
Igen, szerintem egyébként ez egy általános nézet. Én úgy gondolom, hogy itt két nézőpontban lehet nézni a NATO csatlakozásokat. Az egyik az orosz szempont, hogy a NATO határai Oroszországhoz közel kerültek. Viszont azért mi is a NATO tagjai vagyunk. És mi nem azért mentünk a NATO-ba, mert fenyegetni akarjuk Oroszországot, és azt akarjuk, hogy a NATO határai közel legyenek Oroszországhoz, hanem mi a nyugati politikai és egyetemi közösséghez tartozónak védjük magunkat, és védelmet akarunk a nyugati katonai közösségektől. Tehát nem a NATO ment keletre, hanem mi mentünk nyugatra. És egyébként itt van egy nagyon fontos dolog még. A balti államok 2004-ben csatlakoztak a NATO-hoz. Akkor nem volt olyan nagy az orosz felháborodás, mint Ukrajna lehetséges NATO tagságával kapcsolatban. Pedig azért, hogy is mondjam csak, hogyha Ukrajna NATO csatlakozása veszélyt jelent Oroszországra nézve, azért vegyük figyelembe, hogy Szentpétervárhoz például milyen közel vannak ezek a NATO tagállamok. És itt a geopolitika mellett inkább azt kell észrevenni, hogy itt az ukrán és az orosz nép közötti kapcsolat az, ami a legfontosabb szerepet játsza. Tehát a testvérnépként tekintenek ugye egymásra. Nem tudom, ez most a háború után mennyire fog változni, de a rendszerváltás óta, a Szovjetunió óta teljesen más pályát ír le Ukrán és Oroszország. Oroszországban egyre inkább diktatórikus, autoriter rendszer épült ki, Ukrajnában azért megvoltak a választások. Ott elnököt váltottak, új pártok jöttek létre, stb. Háromszor vagy négyszer magasabb egyébként az orosz életszínvonal, mint az ukrán. Ennek ellenére az ukránok a jövőjüket nyugaton látják. És az orosz történelmi gondolkodás, ami egyébként borzasztóan meghatározó, nem csak a politikumban, hanem a társadalomban is, és erre a politikum nagyon jól ráérzett. Tehát az, hogy itt van egy testvérnép, akivel mondjuk a II. Világháborúban együtt harcoltunk, csatlakozni akar a NATO-hoz, amit anno ellenünk hoztak létre. Hát ez egyrészt egy megalázó helyzet, másrészt azért van az Európai Unióhoz és a NATO-hoz csatlakozó országokról el lehet mondani, hogy itt egy növekvő életszínvonal van, stabilitás van, stb. Tehát ez egy fix jövőt tudna Ukrajnának biztosítani, mert azért pár generáción belül valószínűleg jobb életkörülményeket teremtene, mint ami Oroszországban van. És azért ez az orosz választókban is felvethetne pár kérdés, hogy hát, hogy a testvérnép vagyunk, hasonló kulturális környezetből jövünk, lehet, hogy akkor mi választottunk rosszul, és az ukránok csinálják jobban? Tehát az orosz politikum részéről ez egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés. Amellett, hogy egyébként büszkeségi kérdés is.
Nem akarok Moszkva mellett érvelni, vagy Moszkva ügyvédje lenni, viszont az, beszéltünk a NATO bővítésről, a NATO határainak a kelet felé tolásáról, az azért Szerbia, Koszovónak a megalapítása, valamint Irak után nagyon-nagyon-nagyon érthető, hogy megváltozott, igen, csak komoly irányt vett az orosz biztonság percepció.
Igen, ez egy nagyon jó felvetés, én is úgy gondolom, hogy tehát Szerbia NATO bombázása, ami egyébként az NSBT hozzájárulása nélkül történt meg, és egy háborút a nemzetközi jogok szerint akkor lehet elindítani, hogy például, hogyha az NSBT rábólint. Na most erre nem bólintott rá. Egyébként, hogyha a szavazásra bocsátották volna, Oroszország megvétózta volna. Viszont ott volt egy olyan valós helyzet, hogy egy népítást kellett megakadályozni. Kelet-Ukrajnában nagyon sokszor elhangzik, hogy ott népírtás van, vagy népítás folyt. Nem voltak még az EBS vizsgálatai alapján se erre bizonyítékok, és az EBS azért fontos, mert ott az ukrán, vagy bocsánat, az orosz fél is jelen van, és ő is látja a dolgokat, és ő is hozzájárul ahhoz, hogy miket ad ki az EBS. Irak esete az amerikaiak által indított, Washington által indított háború volt, és az a NATO-n belül is egyébként egy nagy töréspontot jelentett, tehát nem mindenki támogatta azt a háborút. Nem lehet azt mondani az iraki, amerikai és az Amerikához csatlakozó országok háborúját, nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen össz-NATO háború volt, még akkor is, hogyha most orosz szemszögből, most mindegy olyan NATO, hogy az Egyesült Államok indítja el. Tehát én ezt aláírom. Ez is egyébként valóban azt jelentette, hogy a nemzetközi biztonságra, a stabilitásra a NATO, vagy az Egyesült Államok által vezetett NATO az veszélyt jelent. Sőt, én még mondanék egy harmadik ilyen nyugatra jövő félelmet, az mondjuk nem a háború, hanem a 2008-as gazdasági világválság, ami nagyjából el is vágta azt a nagyon fejlődő, nagyon prosperáló 8 évet, ami Oroszországban addig volt. Tehát 2000-től 2008-ig tartó időszak, Putyin első két elnöki ciklusa az egyik legjobb időszak volt az egész orosz történelemben. Ehhez vegyük hozzá, hogy a 90-es évek meg az egyik legrosszabb volt. Tehát a kontraszt is nagy, másrészt a 2000-es évek eleve objektíven nézve is jó volt. De a gazdasági világválság, ami meg nyugatról indult ki, az orosz közvéleményben úgy jött el, hogy nem rajtunk múlik, de itt most megrecsent az orosz gazdaság, és most megint, tehát véget ért az a nagyszerű 8 év. És ez is hozzájárult ahhoz, hogy egyébként a politikum, meg a közvélemény is nagyon szkeptikusan kezdett el ismét tekinteni a nyugatra, aminek egyébként nagyon mélyen megvoltak a hagyományai.
Már a gazdaság megrecsenésénél tartunk, a mostani háború miatt, illetve a háború nyomán hozott gazdasági szankciók miatt az orosz gazdaság mennyire recsent meg? Lehet a gazdasági szankciókkal megnyerni ezt a háborút?
Én úgy gondolom, hogy nem. Viszont meg lehet drágítani a háborút. Itt most egyébként az Amerikai Egyesült Államok vezetőinek részéről is különböző vélemények hangzanak el. Azért Washingtonon se úgy tekintsünk, hogy ott csak egyfajta vélemény van. Ott is különböző vélemények vannak, vannak árnyalatok. Van, aki azt mondja, hogy meg kell büntetni Oroszországot, és tönkre kell tenni. Egyébként szerintem ez egy nagyon felelőtlen kijelentés, hogy itt most érjük el azt, hogy Oroszország összeomoljon. Viszont valaki csak azt mondja, és amennyire én látom a nyugati közösségekben azok van a többségben, akik azt mondják, hogy nagyon drágává kell tenni ezt a háborút, hogy a jövőben se Oroszország, se más ország ilyet ne csinálhasson. És a szankciókhoz visszakanyarodva kétfajta szankció van, valamelyik látványos, és valamelyik nem látványos. És jelenleg én úgy látom, hogy különböző országok különböző szankciókat támogatnak, de mivel mindenki a saját politikuma felé kommunikál, ezért a látványos szankciókat támogatják a legtöbb országban. Tehát ez a álljunk le az orosz gázról, olajról most. Miközben nem ez jelenti az igazán hatékony szankciót Oroszországgal szemben,
hanem
a technológiai, például a technológiai és a bankszektort érintő szankciók, de leginkább a technológia. Tehát az, hogy Oroszország 30-40-50 éves olaj és gázlelőhelyeket tud csak kiaknázni, és egyre inkább északra kell új mezőket feltárni, vagy éppen éppenséggel tengeri lelőhelyeket, vagy az Artiszon lévő lelőhelyeket, ezekre egyre kevésbé képes Oroszország a saját technológiájával. Ha nem lett volna háború, itt lennének a nyugati cégek, segítenének, hoznák a technológiát, a szakembereket, az eszközöket, meg lehetne oldani. Viszont hosszú távon, és amennyire jól tudom, 2014 óta komoly, tehát az energiaszektort is érintő komoly szankciók érik Oroszországot, nyugatról nem fér ezekhez hozzá. Azt nem tudom, hogy például Kínának mennyire vannak meg ezek a technológiák, vagy mennyire szívesen adnák át, ezért vannak kétségeim, viszont én úgy gondolom, hogy hosszú távon ezek a technológiai szankciók azok, amik tényleg biztonsági kihívás is jelenthetnek Oroszországnak, nem csak azért, mert egyre fenntarthatatlanná válik a nyersanyagok kitermelésére épülő gazdaság, hanem amiatt is, mert például a katonai technológia sem tud fejlődni olyan ütemben, mint például nyugaton, és hogyha logikusan végig gondoljuk, akkor előbb-utóbb az a látható orosz fölény, ami például a rakéták, vagy az atomfegyverek területén megvan, akár az is elértéktelenedhet, hogyha a nyugat közben kifejleszt olyan védekezési eszközöket. De ez most csak egy példa volt arra, hogy a technológiai lemaradásnak vannak biztonsági következményei, és ezek azok, amik hosszú távon nagyon fognak fájni Oroszországnak.
Adás időnk végéhez közeledünk, még egy kérdés. Ön itt az imént látványos szankciókat emlegetett, földgáz, teljes kőolajembargó. Megmarad az egység? Mert hogy ezek a szankciók akkor lesznek valamilyen szinten is hatásosak. Értem, hogy a technológiai szankciók azok sújtanak igazán, azok sújtanák igazán Oroszországot. Megmarad az egység az Európai Unióban, vagy megbomolhat?
Az Európai Unió részéről nehezen tudom ezt a kérdést megközelíteni, de egyébként a többi országot ért szankciós politika, vagy az Oroszországot ért szankciós politikák alapján én azt mondanám, ez lehet egy kicsit cinikus válasz, hogy még hogyha születnek is nagy összefogó szankciós csomagok, többé-kevésbé lehetük ki lehetőket játszani. És ezért ez kibúvót fog jelenteni mind a nyugati, mind az orosz félnek. De én úgy gondolom, azért, hogy ezért egy ilyen kemény szankciók még akár jól is jöhetnek Oroszországnak, például pont az energiaárak felhajtása miatt.
Legyen ez a végszónk. Vigóczki Máté Györgynek, Oroszország szakértőnek, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének, az Oroszország kutatójának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és segített tisztában látni a 83 napja tartó háborúban.
Én köszönöm.